Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Szelektív hulladékgyűjtés ide vagy oda, bizony az utóbbi években, évtizedekben egyre gyakrabban jelennek meg arról szóló kutatási eredmények, hogy a természetes vizekben gyógyszerek maradványai találhatók. Ezek között is előkelő helyet foglalnak el az antibiotikumok, ami azért rendkívül káros, mert a későbbiekben csökkenthetik ugyanezeknek a gyógyszereknek a hatékonyságát. Magyar kutatók olyan módszert fejlesztettek ki, amellyel megtisztítható a szennyvíz ezektől a gyógyszermaradványoktól. Szabó László, az MTA Energiatudományi Kutatóközpont Energia és Környezetbiztonsági Intézet sugárkémiai laboratóriumának tudományos munkatársa nemrég környezetvédelmi ifjúsági pályadíjat nyert. Vele beszélgettem. A szennyvizekben tulajdonképpen mi mindent találhatunk?
Az antibiotikumok mellett számos egyéb gyógyszermaradvány előfordulhat. Ugye rengeteg gyógyszer szedünk, és annak egy része a kiválasztás során ugye a vizelettel is távozik a környezetünkbe, így a szennyvízbe kerülnek, és hát ott komoly problémát jelentenek, hiszen a szennyvíz szerepek nem tudják a hagyományos technológiákkal ezeket eliminálni, ezeket a szennyezőket, és így aztán visszakerülhetnek az ivóvizeinkbe, és így végül saját magunkat mérgezzük ezekkel, illetve a környezetünket.
Alapvetően miért veszélyesek ezek a gyógyszermaradványok?
Kifejezetten az antibiotikum maradványok a szennyvizekben azért veszélyesek, mert ezek elősegítik az antibiotikum rezisztens törzseknek a kialakulását. A gyógyszert, amit szedünk, ezáltal nem lesz aztán hatékony az adott baktériummal szemben, ami aztán rezisztenciát mutat későbbiekben.
A hagyományos módszerekkel mennyire szűrhetőek ki ezek az antibiotikum maradványok?
Az antibiotikum maradványok egy része bizonyos hatásokig kiszűrhető, azonban még nagyon alacsony koncentrációban is maradnak, az is komoly problémát jelent.
Miről szólt az ön tanulmánya, hogyan tudná ön megoldani ezt a problémát?
Az osztályon ionizáló sugárzással próbáljuk ezeket a szellős szennyezőket eltávolítani. Az ionizáló sugárzás nagyon nagy hatékonyságú. A segítségével gyakorlatilag a vízből in situ készítünk olyan reaktív ágenseket, amelyek képesek lebontani ezeket a szennyezőket. Aztán ez a technológia nagyon hatékony.
Elméletben már beszéltünk róla, de akkor nézzük a gyakorlatot is, hogy néz ki egy ilyen gép és mit csinál.
Maga a gépezet az elektron ágyú, és gyakorlatilag elektronokkal bombázzuk a mintánkat, illetve hát a folyószennyvizet gyorsított elektronokkal, amelyek aztán vízradiózisen keresztül különböző reaktív ágenseket képeznek, és ezek a reaktív työkök, ezek lebontják a szerves szennyezőt.
Mennyire bonyolult ez a technológia, tehát egy sima szennyvíztisztító telepen használható lenne?
Igen, létezik számos alkalmazás, például Koreában működik ilyen szennyvíztisztító telep, ahol elektrongyorsítót alkalmaznak. Maga a technológia elég egyszerű. Ha összehasonlítjuk más technológiákat, gyakorlatilag maga az elektrongyorsító az, ami szükséges, a folyamatos üzemben lehet alkalmazni. Számos technológia megvalósítás létezik már.
Mennyire drága egy ilyen berendezés?
Igen, maga a berendezés az drága, azonban, hogyha megfelelően beállítjuk a dózist, akkor azt hiszem, hogy ez egy rentábilis technológia lehet.
Beszéltünk arról, hogy a hagyományos technológiák is képesek valamilyen szinten kiszűrni az antibiotikum maradványokat. Ez a technológia mire képes, mennyire szűri ki ezeket a maradványokat?
Csatolva ezekkel a hagyományos eljárásokkal úgy gondoljuk, hogy megfelelő lehet ezen probléma megoldására.
Magyarországon alkalmazható lenne egy ilyen technológia?
Meggyőződésem, hogy alkalmazható lehet.
Szigma. A holnap világa. Tudomány első kézből.
Magazinunkban most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik.
Kínai tudósok sikeres műholdas tesztet hajtottak végre a kvantum kommunikáció területén. A tavaly felbocsátott Micius nevű műholdról összefonódott fotonpárokat küldtek el földi vevőállomásokra. A kvantum összefonódás jelenségének lényege, ha az összefonódott fotonpár egyik tagján elvégzünk egy mérést, megállapítva az állapotát, akkor megtudhatjuk, hogy az adott pillanatban a másik fotonnak milyen az állapota. A jelenséget felhasználva a jövőben lehetővé válhat az információk azonnali továbbítása, méghozzá úgy, hogy az lehallgathatatlan legyen. Az ilyen típusú információ továbbítás eddigi rekordja 144 kilométer volt. A kínai tudósoknak azonban most sikerült 1203 kilométeres távolságra információt eljuttatniuk a kvantum összefonódás segítségével. A Science című folyóiratban megjelent tanulmány szerint a teszt sikere azt igazolja, hogy a jövőben létre lehet majd hozni egy globális kvantum kommunikációs hálózatot. Disznók agyából származó sejtekkel szállna szembe a Parkinson-kórral egy új-zélandi cég. A sertések agykamrájának falából kinyert sejteket egyelőre 4 ember agyába ültették be, apró alginát kapszulákban. A beültetett sejtekben különféle növekedési faktorok és jelátviteli molekulák termelődnek, amelyek védik a környező idegszövetet a leépüléstől. A kapszulák lehetővé teszik ezeknek a molekuláknak a kiáramlását, ugyanakkor megóvják az idegen sejteket az immunrendszer támadásaitól. A kutatók reményei szerint ezzel a módszerrel lelassítható az agyban a dopamin termelő sejtek pusztulása, és így a Parkinson-kórra jellemző mozgási zavarok súlyosbodása. Az eredmények ígéretesek, hiszen 18 hónappal a műtét után némi javulás tapasztalható a kísérlet résztvevőinek állapotában. Egy kiterjedtebb vizsgálat idén novemberben zárul le. Ezt követően derülhet ki, valóban használható módszerhez jut-e az orvostudomány a Parkinson-kór elleni küzdelemben. A NASA azt tervezi, hogy a 2030-as években űrszondát küld a naprendszer külső bolygói közül az Uranushoz vagy a Neptunushoz, írja a New Scientist. A tudósok egyelőre mérlegelik, hogy melyik misszió lenne hasznosabb. Eddig az ember készítette eszközök legfeljebb csak elrepültek a külső bolygók mellett. Ezúttal azonban a 14 évig tartó odautazást követően keringési pályára is állnának valamelyik körül. A szonda egy kisebb egysége a bolygó légkörébe is berepülne, és tanulmányozná annak pontos összetételét. A két égitest közül az Uranus rendelkezik nagyobb holdrendszerrel, ugyanakkor a Neptunus Triton nevű holdja is érdekes megfigyelési terep lenne, mivel felszínén az eddigi adatok szerint gejzírek is működnek, és valószínű, hogy a hold eredetileg a Kuiper-övből származik. A Neptunus vagy az Uranus tanulmányozása azért is fontos, mert leginkább ez a két égitest hasonlít az eddig más naprendszerekben felfedezett exobolygókra.
Szigma.
A holnap világa.
Tudomány első kézből.
2018. októberében kezdheti meg működését a Hubble űrteleszkóp utóda, vagy inkább sokkal nagyobb testvére, a James Webb űrteleszkóp. Képes lesz a csillagok kémiai összetételét, sőt az exobolygók légkörét is vizsgálni a jól bevált színképzéses módszerrel. A spektrumanalízis segíti a magyar kutatók által létrehozott színkép adatbázis, amellyel a teleszkóp által rögzített képeket összevetve sokkal gyorsabban lehet kutatni a csillagok és az exobolygók tulajdonságait. Fehér Anna Magda kérdezte Kovács Józsefet, az MTA és az ELTE Goddard Asztrofizikai Obszervatóriumának kutatóját.
Amíg a Hubble teleszkóp az optikai tartományban, tehát abban a tartományban észlel, az emberi szem is érzékel. A James Webb az ehhez képest jelentősen el fog tolódni, egy picikét bele fog lógni ugyan a látható tartományba, de ez főként infravörös távcső lesz, tehát azokat a sugárzásokat fogja észlelni, mérni, detektálni, amelyek a látható tartománynak az úgynevezett hosszabb hullámú részén vannak. Hát ezeket szokták ilyen közönségesen hősugárzásnak is melegnek titulálni, tehát ez egy nagyon fontos tartománya a csillagászatnak, és ezért mindenképpen célszerű erre fókuszálni egy ilyen új, nagyméretű, világűrben dolgozó távcsőnek.
Említette, hogy más feladatköre lesz részint ennek az új távcsőnek, mint a Hubble-nek volt, de egész pontosan melyek azok a feladatok, amit célul tűztek ki?
Mikor a távcsővet használunk és a csillagászati égi objektumokat vizsgáljuk, akkor múltba is nézünk. Mivel a fénynek, ami a legfőbb információ hordozó, időre van szüksége, bár nagyon gyorsan halad, másodpercenként 300 ezer kilométert tesz meg, de mégiscsak időre van szüksége, és hát a csillagászatban nagyon nagy távolságok vannak. Ebből kifolyólag a kettőt, ha összekombináljuk, minél messzebbre tekintünk, minél távolabbi objektumokat vizsgálunk, az időben is annál inkább visszatekintünk a múltba. Ha nagyon-nagyon messze nézünk, akkor azokat az objektumokat láthatjuk, amelyek a világegyetem kezdetén keletkeztek. Ezek nagyon-nagyon messze vannak, és ezért nagyon halványak, ezért nagy távcső kell az észlelésükhöz. Például a James Webb, amelynek a 6,5 méteres tükre, azzal kiegészítve, hogy a világűrből dolgozik, és a földi légkör nem zavarja, az nagyon alkalmas lesz arra, hogy például ilyen objektumoknak a vizsgálatát elvégezze. Tehát gyakorlatilag a világegyetem legkorábbi periódusának történetének az objektumait, illetve az ott zajló történéseknek a vizsgálata. Aztán egy másik, az az úgynevezett exobolygók vizsgálata, ez a naprendszeren kívüli bolygók, és egy ilyen nagy távcsővel, mint amilyen a James Webb, lehetőség nyílik majd arra a tervek szerint, hogy a bolygóknak a légkörét vizsgálják, mégpedig valami olyan módon, hogy annak a csillagnak a színképét vizsgálják, ami körül a bolygó kering, de akkor, amikor ez a csillagfény, ez áthalad a bolygó légkörén. A James Webb az alkalmas lesz arra, hogy ilyen átmenő fényben a bolygó légkörén áthaladó csillagfénynek színképi elemzésével például megmondja azt, hogy a bolygó légkörének milyen a kémiai összetétele, milyen elemekből, milyen molekulákból áll főként a légkör. Hogy maga a csillag az milyen kémiai elemekből áll. Amikor a színkép kialakul, azt a csillag kémiai összetétele mondja meg.
Mészáros Szabolcsal nem kisebb problémát oldottak meg, mint az, hogy a James Webb űrteleszkóp által mért adatokat értelmezni tudják, hiszen létrehoztak egy színkép adatbázist, ahol már talán az előbb sorolt ismérveket lehet összevetni. De egész pontosan hogyan született meg ez az adatbázis, és milyen jelentősége lesz?
Alkotunk valamilyen fizikai modellt arról, hogy a színkép hogy keletkezik, milyen fizikai körülmények, milyen fizikai paraméterek hatására, és számítógépre ráítjuk a színképet, és ezt a szintetikus színképet hasonlítjuk össze, aztán a valódi mért színképpel, és az összevetésből határozzuk azokat a fizikai paramétereket, amelyeket már itt felsoroltunk. Nagyon sok színkép van, minden egyes paraméter kombinációhoz rendelhető egy színkép, így elég sok színkép tud előállni, és hogy ezeket hatékonyan lehessen összehasonlítani a megfigyelt színképekkel, ezeket előre le kell gyártani. És valójában mi ezt tettük meg, ugye sok műszer lesz a James Webb-en, de lesznek olyanok is, amik színképeket fognak elemezni. Ezeknek az eszközöknek állítottunk elő az amerikai kollégákkal együttműködve, de itt Magyarországon mi csináltuk, egy színkép adatbázist, ami közel 130 ezer darab színképet tartalmaz, tehát egy közel 7 hónapos számítási tevékenység után körülbelül 1,3 millió spektrumot.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az inforadio.hu és az mta.hu oldalon. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domani Csandrás. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.